Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítünk a hajdunánási református templomból. Igét hirdet Porcs Mária, beosztott lelkipásztor.
Készüljünk erre az örömteli órára, testvéreim, és énekeljük a 167-es számú énekünk első versét. Jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. Keressük ki a 152-es számú énekünket, testvéreim, amelyik így kezdődik. Szent Isten, noha néked az egek ülő széked. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, fiától, megváltónktól, a Jézus Krisztustól, Szentlélek közösségében. Ámen. Szeretett gyülekezet, kedves testvéreim, kedves rádiót hallgató testvérek, hallgassuk Istennek üzenetét, ahogyan az szól Pál apostol első levele a korintusokhoz első részéből, az első vers, az első rész első versétől kezdődően a 17. verssel befejezőleg. Míg Isten ígéjét olvasom, addig a gyülekezet azt leülve, szeretettel, figyelemmel és nyitott szívvel hallgassa végig. Pál apostolnak a korintusokhoz írott első levele, első részének első versétől, Biblia olvasó kalózunk szerinti ige így hangzik. Pál, Krisztus Jézusnak Isten akaratából elhívott apostola és Szósztenész a testvér, az Isten gyülekezetének, amely Korintusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, azoknak, akiket ő elhívott és saját népévé tett, mindazokkal együtt, akik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét, az ő Uruk és a mi Urunk nevét bárhol segítségül hívják, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok értetek Istennek mindenkor azért a kegyelemért, amely nektek a Krisztus Jézusban adatott. Mert a vele való közösségben mindenben meggazdagodtatok, minden beszédben és minden ismeretben, amint a Krisztusról való bizonyságtétel megerősödött bennetek. Azért nincs hiányotok semmiféle kegyelmi ajándékban, miközben a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok, aki megerősít titeket mindvégig, hogy fedhetetlenek legyetek a mi Urunk Jézus Krisztus napján. Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre. A mi Urunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, testvéreim, hogy mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal az érzéssel és ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. Mert azt a hírt kaptam rólatok, testvéreim, hogy Chloé embereitől, hogy viszálykodások vannak közöttetek. Úgy értem ezt, hogy mindenki így beszél. Én Pálé vagyok, én Apollósé, én Kéfásé, én pedig a Krisztusé. Hát részekre szakítható-e a Krisztus? Talán Pál feszítetett meg értetek, vagy Pál nevére keresztelkedtetek meg? Hálát adok az Istennek, hogy senkit sem kereszteltem meg közületek, csak is Krispuszt és Gájuszt, nehogy azt mondhassa valaki, hogy az én nevemre keresztelkedtetek meg. Igaz, megkereszteltem még Stefanászt, házanépét is, rajtuk kívül azonban nem tudom, hogy mást is megkereszteltem volna. Mert nem azért küldött engem Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, de nem bölcselkedő beszéddel, hogy a Krisztus keresztje elneveszítse erét. Isten tegye áldotta az ő ígét a mi szívünkbe és a mi lelkünkbe, hajtsuk meg fejünket és eképpen imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mennyei édesatyánk, ezen a mai napon összegyűjtöd a te népedet templomokba, Isten tiszteleti helyekre, határainkon kívül és határainkon belül, és összegyűlnek a mennyekben a te nagy neved dicsőítésére a szentek. Azok, kik már elmentek, kik odaát vannak te nálad, akiknek közösségük volt veled, akik segítségül hívták nevedet, akikhez hű voltál, mert elhívtad őket fiad Jézus Krisztus által. Egy megbonthatatlan, örök közösségre. Hálát adunk néked, hogy ennek mi is tagjai lehetünk református egyházunkban. Valljuk alázatosan ugyanakkor, vétettünk az elmúlt héten is szóval, cselekedettel, mulasztással, beszéddel. Bocsáss meg nékünk. Te szent vagy és igaz, mi tisztátalanok és bűnösök. Te vagy örökkévaló, mi mulandók, és mi mulandók, de mint a te gyermekeid, keressük a veled való közösséget ezen a mai vasárnapon is. Keresik ezt azok is, akik könnyek között vannak, beteg ágyban fekszenek, akik szeretnének itt lenni, de nem lehetnek itt. Ó, mennyei atyánk, hallgass meg érettük és elmondott imádságunkat. vonj magad közelébe bennünket a szent ígéd által, mert a te ígéd igazság. Ámen. Testvéreim, a 174-es számú éneket keressük ki, és énekeljük 174-es számú énekünket, és így készüljünk az ige hirdetésére. 174-es számú énekünk, megáll az Istennek ígéje, és nem állhat senki ellene.
Kedves testvéreim, szeretettel köszöntelek benneteket ezen az Isten tiszteleten, és köszöntöm a rádión keresztül velünk lévő testvéreket is. Isten ígéje, amelynek alapján az ő szent lelkét segítségül kérve és várva, az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a már előbb felolvasott igeszakaszban, a Biblia olvasó kalauzunk által mai napra kijelölt új szövetségi igében, Pál apostol korintusbeliekhez írott első levelében, az első rész első 4 versében a következőképpen. Pál, Krisztus Jézusnak Isten akaratából elhívott apostola és Szósztenész testvér, az Isten gyülekezetének, amely Korintusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, elhívott szenteknek, mindazokkal együtt, akik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét, az ő és a mi Urunk nevét bárhol segítségül hívják. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok értetek az én Istenemnek, mindenkor azért a kegyelemért, amely nektek, Krisztus Jézusban adatott. Amen. Kedves testvérek, valahogy az apostoli levelekről legtöbbször az jut eszünkbe, hogy nehéz olvasmány. És sokan talán azt is gondolják, hogy csak egy bizonyos közösségnek egy bizonyos helyzetben szólnak. Így a mai életre, a gyülekezetre nem vagy nem igazán érvényesek. De ahogy a Biblia minden könyve és minden szava, úgy ezek a levelek is igenis fontos üzenetet hordoznak a mai közösségeink számára is. Ismerjük a mondást, a történelem ismétli önmagát. A mi esetünkben ezt úgy módosítanám, a gyülekezetek élete sokszor ismétli önmagát. Éppen ezért fontos úgy olvasni a Bibliát, az apostoli leveleket, hogy azokban fel tudjuk ismerni önmagunk és közösségeink életét is egyaránt. Sokszor csak átfut a szemünk a bevezetésen, pedig ezek a mondatok is nagyon fontosak. Azt látjuk, hogy Pál a kor szokása szerint, mint a levél írója, bemutatkozik. Elég szűkszavúan beszél magáról, hiszen csak annyit mond, Jézus Krisztusnak Isten akaratából elhívott apostola. Ez két dolgot is feltételez. Egyrészt az, hogy akiknek a levél szól, már ismerik az apostolt, a másik pedig azt mutatja meg, hogy mi az, amit ő magáról fontosnak tart elmondani. Először is azt, hogy ő Jézus Krisztusnak az apostola. Hozzá tartozik őt szolgálja és hirdeti, mert Krisztus küldte el erre a feladatra. Többé már nem fontos számára a múltja, csak az, hogy Krisztushoz tartozik. Azután elmondja magáról, hogy Isten akaratából lett az, aki. Nem a saját feje után megy többé. Tudjuk, olvastuk, milyen volt, amikor ő a saját feje után ment. Amikor a Krisztusról tanúság tévőket Isten tagadóknak gondolta, és a mózesi törvények alapján úgy érezte, hogy meg kell halniuk. De most tudja, tapasztalta, hogy a damaszkuszi úton Isten beleszólt az életébe, hogy megszólította és elküldte, és az ő akaratából lehet Jézus Krisztus elhívottja, a zsidók által megvetett pogányoknak az evangélium átadója, gyilkosból a jó hír és a megváltás hirdetője. És ez egész felfogásán, egész írásán keresztül meglátszik. A levél írója után jó megvizsgálni a levél címzettjét is, hiszen azt írja az apostol, az Isten gyülekezete, amely Korintusban van. Szokatlan ez a kifejezés, de egyáltalán nem véletlen. Hallottuk az igében, hogy Chloé valószínűleg egy kereskedő, akinek az emberei felkeresik Pált is, elmondják neki Efézusban, hogy mi a helyzet. Hogy nincsenek rendben a dolgok a gyülekezetben. És Pál erre válaszul, írja az ő levelét. Mert azt hallja, hogy szinte rangsort állítanak fel egymás között a gyülekezetben. Én Pálé vagyok, én Kéfásé, én Apollósé. És írja is az apostol, hogy ez bizony békétlenséghez, akár szakadáshoz is vezethet. És ő féltő szeretettel helyezi a szívükre az igét. Azért szólítja meg egységesen őket, hogy kiemelje itt is az ő üzenetét. És itt meg kell állnunk egy pillanatra, mert gondoljunk csak bele, hogy hányszor esünk mi is ilyen vagy ehhez hasonló csapdába. Mindig szomorú az, amikor esetleg olyan helyen, ahol többen szolgálnak, úgy érzik egyesek, hogy egyik vagy másik szolgáló mellett állást kell foglalni a másikkal szemben. Pedig ők mindannyian Isten elhívása alapján azzal a céllal végzik a szolgálatukat, hogy az evangéliumot hirdessék, hogy Istennek szolgáljanak. De sokszor a gyülekezetek élete ismétli önmagát. És Pál apostol azért ír, hogy ezt helyre tegye a korintusiak között. És pontosan ezért fontos az, hogy nem úgy szólítja meg őket, hogy az én gyülekezetemnek, hanem úgy Isten gyülekezetének, amely Korintusban van. Mert ezzel világossá teszi, hogy nem embereké vagyunk, sem egyénenként, sem közösségként, hanem egyedül az Istené. Ahogyan Pál is Isten akaratából lett Krisztus elhívott apostola, úgy a korintusi és minden más gyülekezet is az Isten akaratából az, ami. Nem emberi célok mentén, hanem azáltal jön létre a gyülekezet, hogy Isten kiválasztott egyes embereket a Krisztusban. És nem Pál, nem Kéfás, nem Apollós az, akik növelik a gyülekezetet, hanem az Isten az, aki a növekedést adja. És emellett még az apostol igyekszik is kiterjeszteni a korintusiak látását, mert nem csak a korintusiaknak ír, hanem azt írja bármely helyen lévőknek, ahol segítségül hívják az Úr nevét. Vagyis ezzel kimondja, hogy nem csak az ő közösségük van, hanem sokkal több, amelyek együtt alkotják Krisztus testét, az egyházat. És mindez számunkra is kell, hogy üzenetet hordozzon. Hogy mi is tudjunk túllátni a saját dolgainkon, tudjunk együtt, egységben, de nem általánosságban gondolkodni. Tudjunk együtt lenni egyéni és közösségi szinten is másokkal, más gyülekezetekkel, osztozva örömökben, nehézségekben, szükség esetén imádságban hordozva őket, vagy valódi kézzel fogható segítséget nyújtva. Lássuk meg, hogy Isten akaratának és választásának a részei vagyunk. Nem csak mi, hanem mindazok, akik velünk együtt segítségül hívják az Urat, és mindazok, akik előttünk hívták az ő nevét, vagy utánunk jönnek. De milyen különös, hogy Pál apostol az előbb felsoroltak ellenére is tud hálát adni a gyülekezetért. Hogy megköszöni az életüket, a hitüket, a nekik adott ajándékokat, sőt, egyenesen szenteknek nevezi őket. De jogosan kérdezhetjük, hogyan lehetnek ők szentek, amikor, hogyha a levelet olvassuk, azt látjuk, hogy nem csak pártoskodás vagy viszály van közöttük, hanem pereskedés, paráznaság, gőg, szegény és gazdag gyülekezeti tagok közötti különbségtétel, helytelen úrvacsora gyakorlat és tévtanítások is felütik a fejüket a gyülekezetben. Nem tudnak igazán testvérek lenni, megbocsátani, bocsánatot kérni, segítő kezet nyújtani egymásnak, és sokszor hitükben is tévelyegnek. Az Isten által kapott ajándékokat nem feltétlenül jó célra használják. Hogy mondhatja akkor az apostol, hogy ők szentek? A megértés kulcsa az ezt megelőző mondatrészben van, mert Pál azt mondja róluk, Krisztus Jézusban megszenteltek. Vagyis ők Isten által elhívottak, mert Isten szent lelke az ő szívükben maradandóvá tette az apostol ige hirdetését. Isten választottai lehetnek. Nem az alapján, hogy milyen az életük, nem az alapján, hogy mennyi jót vagy rosszat tettek, hanem az, hogy Krisztus kiválasztotta, elhívta őket, ez teheti őket a szentek közösségének tagjaivá. És Isten kegyelme és hűsége az, ami bűneik és a felsorolt nehézségeik ellenére is meg tudja őket tartani. És pont ez az, ami arra kell indítsa őket, hogy egymás iránt még elkötelezettebbek, még odafigyelőbbek, még érzékenyebbek legyenek. És ezek után kérdezhetnénk, hogy akkor ez azt jelenteni, hogy Isten kiválasztása által szentek vagyunk, tehát szabadon megtehetünk bármit, ami Isten akarata ellen való. Ez a legkevésbé sem így van. Sőt, ellenkezőleg, az, hogy minket Isten magának választott, egyre inkább arra kell indítson, ösztönözzön, hogy az ő törvényét betartsuk, hogy Krisztus tanítását megtartsuk, szeretettel, jó indulattal léve egymás iránt. De tudjuk és érezzük, hogy ez nem mindig sikerül. Sajnos ki kell mondani, hogy bizony sokszor elbukunk. Magam is tapasztalom néha, hogy talán olyankor szólalok meg, amikor esetleg nem kellene. És bár igyekszem odafigyelni erre, de még mindig beleesek a csapdába. Ilyenkor szokott eszembe jutni egy fiataloknak készült videó, ami arról szól, hogy a Bibliában Isten választottai egyikük sem tökéletes, és Isten a hibáikkal együtt, sőt azok ellenére választotta ki őket, és mindezek ellenére Isten eszközei lehetnek. Ugyanígy van ez az egyén, a gyülekezet és az egyház életében is. Az, hogy Isten választottai vagyunk, nem jelenti, hogy ne törekedhetnénk jobbra, hogy ne változtathatnánk rossz, helytelen beidegződéseken, hogy ne gondolkodhatnánk másképp írott vagy íratlan szabályokról, mert nem vagyunk tökéletesek, de engedjük, hogy az Isten munkálkodjon a mi életünkben, egyénileg, gyülekezetben, egyházban. És éppen ezért nagy jelentőségű az a mondat, amely rendszeresen elhangzik, le van írva Pál apostol leveleiben. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztusról. Erre van ugyanis szükségünk, és ezt pedig csak a Szent Háromság Isten adhatja. Ezért nézzük is meg, hogy mit jelentenek ezek. A két szóról, a két szó jelentéséről magáról lehetne egy-egy külön ige hirdetésben beszélni, ezért most röviden próbálom meg ezt összefoglalni. Az első szó az, hogy kegyelem. Az Ószövetségben az ember-ember és Isten-ember kapcsolatban jelenik meg. Ember-ember kapcsolatban, amikor az erősebb jó indulattal van a gyengébbel szemben. Erre példa, amikor például Ábrahám átengedi a választás lehetőségét Lótnak, az ő unokaöccsének, még akkor is, hogyha ezzel ő kerül nehezebb helyzetbe, mert neki marad a terméketlenebb föld. Vagy ott van József, aki nem bosszulja meg testvérein azokat a sérelmeket, amik rajta estek, hanem elhívja őket, hogy jólétben éljenek vele Egyiptomban. Vagy ott van Dávid, aki bár Saul az életére tör, de kétszer is megkegyelmez neki, és tudnánk sorolni még a példákat. Az Isten-ember viszonyban pedig az egész Ószövetségben azt látjuk, hogy amikor az ember, a nép minden romlottsága ellenére bűnt vall, megvallja, hogy mit tett és megbánja, akkor újra és újra szabadulást élhet meg. Ez Isten kegyelmét mutatja. És ha az Új Szövetséget megnézzük, az Új Szövetség maga a kegyelem hirdetése, hiszen Jézus Krisztus egész élete, egész működése a kegyelem, amelynek középpontja az a szeretet, amely földre jött és megváltotta ezt a világot. És a kegyelem nem szavakkal vagy tettekkel nyerhető el, vagy érdemelhető ki, hanem egyedül hit által adja az Isten az embernek. Mert az ő kegyelme mindig nagyobb, mint a bűn. Ez teszi lehetővé a nehézségek elhordozását, azt, hogy megváltozzon az életünk, hogy engedelmesek legyünk Istennek, hogy gyülekezeteink külsőleg és belsőleg is meg tudjanak újulni. Ez az, ami által mi, akik tudjuk, hogy elveszettek vagyunk, megtartathatunk. És ehhez kapcsolódik szorosan a békesség, hiszen a bűnesettel az Isten és ember és ember közötti béke is megszűnt. És bár Isten újra és újra idekezett ennek lehetőségét megadni, a nép, az ember bűne ezt újra és újra ellehetetlenítette. De fontos látni, hogy a békesség forrása Isten. Krisztus annak a közvetítője és megvalósítója, és ez a lélek gyümölcse. De nekünk is tenni kell érte. Ez az, amit Jézus kínál az övéinek, és azzal bízza meg őket, hogy ezt tovább adják. Ez az, ami jóra indíthat minket, ami egymásért segít fáradozni, ami elindítja bennünk Isten akaratának a teljesítését és ennek a vágyát a gyülekezetben és azon kívül is. Kedves testvérek, az apostol ebben a pár mondatban arra int bennünket, hogy mindezt meglátva tudjunk ezért imádkozni, tudjunk bűnt vallani, tudjunk hozzászólni az Istenhez, reménységet keresve nála, mert érezzük, hogy mi is elesettek vagyunk, akiknek szüksége van az Isten kegyelmére, az ő békességére. És azért imádkozzunk, hogy ezt tudjuk továbbadni, hogy legyünk mi is a szentek közösségének tagjai, és mint Isten tulajdonai, hiszen tudjuk az igéből, akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk. Így legyen. Amen.
Szeretett testvéreim, helyünkön maradva válaszoljunk Istenünknek megszólító szavára és üzenetére a 65. Zsoltárunknak második versét énekelve. 65. Zsoltárunk második versét énekeljük, amely így kezdődik: rajtam a bűn elhatalmazék. Helyünkön maradva, elcsendesedve hajtsuk meg fejünket, és imádkozva könyörögjünk. Fennemvaló gondviselő jó atyánk, köszönjük neked azt, hogy ma is megszólítottál bennünket. Hálát adunk a te nagy kegyelmedért és szeretetedért, hogy te sohasem hagyod magadra a benned hívőket, azokat a közösségeket, melyekben téged hívnak segítségül, akár ketten vagy hárman. Te ott vagy közöttük, meghallgatod az ő imádságukat, meghallgatod a mi fohászkodásunkat. Mennyei atyánk, hálát adunk neked, hogy emlékezhetünk személyes megmentettségeinkre, mindazokra az időkre, életünknek eseményeire, melyben megértettük és megéreztük, hogy kegyelmet hogyan tart meg bennünket, a te békességet hogyan támaszt bennünk reménységet és bizonyosságot, hogyan kerül harmóniába mi életünk. Mennyei atyánk, hálát mondunk azért neked, hogy ennek a városnak, ennek a közösségnek van mire emlékeznie, amikor a kegyelem kiáradt. Köszönjük, Urunk, hogy indítottad a szíveket, lelkeket, hogy mindazokat, akik bajban, otthonukat elhagyva, rettegve és menekülve érkeznek ide, azoknak otthona legyen, azokat befogadják, és azok reménységgel indulhassanak majd haza. Mennyei atyánk, engedj bennünket ilyen befogadónak, ilyen kegyelemből kegyelmet megélőkké lenni. Engedd, Urunk, hogy azt, aki jön hozzánk, Jézus Krisztus, befogadjuk életünkbe, és mindenkor átadjuk magunkat neki. Örökkévaló Istenünk, eléd visszük gyülekezetünk közösségünknek minden tagjának életét. Te látod azt, hogy kiknek van öröme, és kiknek van bánata. Te tudod azt, hogy kik mondanak hálával, örömmel és boldogsággal köszönetet neked, és te jól hallod azoknak könyörgését, kiáltását, akik mélységeikből sóhajtanak hozzád. Mennyei atyánk, így imádkozunk betegeinkért, azokért, akik gyász és emlékezés idejét élik meg, légy mindazokkal, akiknek lelke utána csóvárog. Kérünk téged, Urunk, hallgass meg bennünket, imádságos lelkünket és szívünket szent lelked által forrazd egybe, engedd, hogy közösségünkben megéljük a te megújító kegyelmedet és szeretetedet. Hallgass meg azért most bennünket, közös, együtt fennhangon elmondott imádságunkba, melyet Jézusunk eképpen tanított meg nekünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Szeretett testvéreim, hívlak és intelek benneteket, buzdítalak arra, hogy mindazokat az örömeinket, melyet a mi Urunk Istenünk velünk megismertetett, hálaadással köszönjük meg neki. Indítassunk arra, hogy hála áldozatunkkal így mutassuk meg hozzávaló hűséges ragaszkodásunkat, hiszen a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Fogadjátok az áldást, amelyet Istenünk az ő kegyelmes szeretetével mindenkor megismertet velünk, hiszen arra indít és bátorít bennünket, hogy minden dolgunk szeretetbe menjen végbe. Az ő kegyelme és könyörülete legyen és maradjon mi velünk, Krisztusnak igazsága és az ő igaz szeretete legyen a mi szívünkben. A Szentlélek pedig legyen, maradjon közöttünk. Amen. A 395. számú dicséretet énekeljük.
Kedves hallgatóink, istentiszteletet közvetítettünk a hajdunánási református templomból. Igét hirdetett Porcs Mária, beosztott lelkipásztor.
Isten előtt csendességben, istentiszteleti közösség a Rádió Hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották.